Lehet, hogy a magyar panasz jogos, csak amikor valaki ugye reklamál, akkor arra is azért érdemes figyelni, hogy ő maga mennyire tartja be a szabályokat, tehát ne legyen kettős mérce alkalmazásával vádolható.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az európai békekeret, amelynek felhasználását blokkolja a magyar kormány. A láthatatlan vétó, akár így is nevezhetném azokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormány tesz az európai békekeret kifizetéseinek megakadályozására. Erről a pénzügyi eszközről viszonylag ritkán beszélünk, és keveset lehet tudni. Általában beszélünk az uniós költségvetésről és a költségvetésből a különböző tagállamoknak vagy az unión kívüli országoknak szánt támogatásokról, nem utolsó sorban például az Ukrajnában dúló háború miatt, de az európai békekeretről kevesebb szó esik. Mit lehet tudni róla?
Az európai békekeret kapcsán, általában Ukrajna kapcsán említődik meg, de ennél sokkal szélesebb keretről van szó. Például használhatják Csádnál, használhatják a Száhelövezetben, és használhatják Moldova mások számára. És a lényeg az, hogy ez a partnerországoknak, a célországoknak általában a védelmi képességeinek a javítását szolgálja. Ukrajna esetében nyilvánvaló, hogy fegyverek vásárlására is lehet, vagy lőszerek vásárlására is lehet használni ezt, és ez egy költségvetésen kívüli tétel hivatalosan, ami azt jelenti, hogy nem része az EU költségvetésének, viszont tagállami pótbefizetéseken alapul. És amikor ennek a békekeretnek az aktiválásáról van szó, tehát mindig ugye hozzáadnak bizonyos összegeket, és akkor azokat ki kell fizetni, ezzel, ha valaki stoppolja a kifizetéseket, blokkolja, az nem közvetlenül Ukrajnának vagy a többi országnak árt, hanem a saját partnereinek, tagállamainak. Tudniillik, az összeget átutalják Ukrajna számára és mások számára. Itt arról van szó, hogy az Európai Unió utána ezt visszatéríti az egyes országoknak a saját költségeik alapján. A tagállamok, ők megelőlegezik ezt a pénzt, viszont az Európai Unió ebből a békekeretből utána megtéríti számukra. És ezért van jelentősége, érdekes jelentőség az egésznek, hiszen igazából ennek a blokkolása közvetlenül nem Ukrajnát bünteti, nem Ukrajnát érinti, hanem partnerországokat, ha úgy tetszik Magyarország összes európai partnerét, akik ebbe beletettek pénzt.
Azt nagyjából meg lehet becsülni, hogy mekkora összegről van szó, tehát mekkora ez a békekeret, és mekkora az a pénz, amit Magyarország megakadályoz, hogy kifizessék.
Mindig egy 500 milliós keretről van szó, amit létrehoztak korábban, és utána folyamatosan több lépcsőben emelték ezt az összeget. És ugye bejött egy ponton az a magyar blokkolás is, és most
tehát nem költették el, nem fizethették ki ezeket a pénzeket, bennmaradtak a békekeretben.
Formailag a 8. részletnek a kifizetését, aktiválását blokkolja Magyarország, de igazából ez egy halmozott összeg, mert a 8. blokkolja, de már a korábbiak kifizetését is akadályozza. Tehát összességében, amikor erről egy hónappal ezelőtt egy lengyel diplomatával beszéltem, akkor azt mondták nekem, hogy körülbelül több mint 1 milliárd euróról van most már szó, amit nem sikerül kifizetni a tagállamoknak, és kb. 370 millió euróval tartozik az Európai Unió Lengyelországnak. Tehát Lengyelország például emiatt a blokkolás miatt nem jut hozzá több mint 300 millió euróhoz.
Azt lehet tudni, hogy milyen indokkal utasítják el a magyar diplomaták a kifizetések megszavazását?
Korábban az volt, hogy Magyarország beadta a derekát mindig azzal, hogy a ráeső részt azt föl lehet használni máshol. Tehát Magyarország akkor is már a ráeső részt azt nem Ukrajnára szánta, hanem más helyekre, ugye például a Száhelövezetre is, ugye nem is kell említenem azt, hogy Magyarország például arra készül, hogy Csádba küldjön csapatokat, ugye azt mondja, 200 főről van szó, miközben Ukrajnában nem, ami pedig ugye a szomszédunk, de Magyarország esetében hogy fölmerült időről időre az, hogy addig, ameddig Ukrajna az OTP-t, az úgynevezett terrorszponzorok listáján, terrorizmus szponzorálók listáján tartja, addig Magyarország hallani sem akar erről. Az ukránok hosszas ellenállás után végül levették, vagy felfüggesztették az OTP-t erről a listáról.
Az OTP Oroszországban működtet bankfiókokat, tehát így sorolták ők a terrorizmus támogatói közé.
Így van, nyilván. Tehát arról van szó, hogy ugye az ukránok tulajdonképpen így azokra az országokra és azoknak az országoknak a bizonyos cégére gyakoroltak nyomást, amelyek a szankciós rezsimek ellenére is fenntartották jelenlétüket Oroszországban. Hozzáteszem, hogy az OTP-t Európai Uniós szankciók nem sújtják, tehát az Európai Uniós vagy nyugati szankciós rezsim értelmében működhet az OTP Oroszországban, de úgy gondolja Ukrajna, és ez egy félhivatalos, nem is igazán hivatalos, egy félhivatalos lista volt, igazából nagyon következményei nem voltak, de Ukrajna úgy gondolta, hogy az OTP azzal, hogy hitelezést nyújt Oroszországban, kiterjedt tevékenységet folytat, ezzel közvetve, vagy közvetlenül hozzájárul, és a védelmi szektorban is, az orosz hadigépezet működtetéséhez. Több lépcsőben enyhült a dolog, hiszen először felfüggesztették az OTP-t, de ez nem volt elég a magyar kormánynak. A magyar kormány garanciákat akart arra, hogy egyszer és mindenkorra lekerül az OTP, és nem fog később visszakerülni. Végis az lett a dologból, hogy ezt a listát megszüntették nemrég. Az ukránok szép csendben felszámolták, tehát elvileg ezzel...
Okafogyottá vált a vétó, igen.
Okafogyottá vált a magyar vétó, és ebben a pillanatban érkezett egy újabb magyar kifogás, hogy a Richter Gedeon nagy magyar gyógyszeripari cég, amely egyébként Ukrajnában is elég jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, hogy az ukránok különböző intézkedésekkel akadályozzák a Richter tevékenységét az ukrán piacon.
A Richter által forgalmazott gyógyszereknek akarják visszavonni az engedély, 14 ilyen készítményről van szó, és a magyar külügyminiszter Szijjártó Péter szerint ezt semmi sem indokolja.
Hogy nem tudjuk igazából, hogy mi történik a háttérben, nyilván van alapja, hiszen akkor nem jelentette volna be a külügyminiszter, de nem tudjuk, hogy pontosan milyen okból, és ez a, ami érdekes, hogy az ukránok azért általában ezekről a dolgokról nem nagyon beszélnek. Amikor a magyar kormány gyakran emlegeti azt, hogy Ukrajna ugye háborúban áll, nem tudjuk a határait, se azt se tudjuk, hogy hány lakosa van, diszfunkcionális ország, ezért az Európai Uniónak nem kellene tárgyalni vele, akkor azért tulajdonképpen fura, hogy azt várjuk el egy országtól, hogy mint a országként működjön a piaci szabályozásban is. Nyilván ezzel a nyomást a magyar kormány közvetve a saját partnereire helyezi, annak érdekében, hogy ők rendezzék le Ukrajnával, vagy az Európai Unióra ezt a témát. Aztán ezért érzékelem, mert beszéltem Európai Uniós tagállamok diplomatáival, hogy egyre nagyobb a frusztráció a magyar viselkedés miatt, és néhány olyan országban is, amelyek egyébként hagyományosan közel állnak Budapesthez, nem értik, hogy miért van szükség, és miért őket bünteti a magyar kormány tulajdonképpen azzal, hogy ők nem juthatnak hozzá az a pénzhez, amit ők ugye megelőlegeztek. Tehát meddig tarthat ez a húzavona, azt ebben a pillanatban senki sem tudja megmondani, és hogy mire lesz szükség arra, hogy ezek a pénzeket végre tulajdonképpen felszabadítsák.
És még egy utolsó gondolat, hogy ezek a kijelentések és ez a hozzáállás arról a szuverenitásról szól, amely élharcosának, védőjének szeretne a Magyarország feltűnni, közben meg nem adja meg azt a szuverenitást egy államnak, Ukrajnának, hogy eldönthesse, hogy a saját gyógyszerpiacát hogyan szabályozza, mint ahogy az Európai Uniós tagállamoknak a szuverenitását is valahol sérti az, hogyha ők tesznek egy vállalást egy Európai Uniós érdekért, akkor a vállalásnak az ellentételezése, a kompenzációja nem történhet meg a vétó miatt.
Egy nagyon fontos elem, amire kitérnék, és ami igazából az Európai Unión belülre vonatkozik. Most már Európai Uniós elég magas szintre eljutott az információk arról, hogy Magyarországon bizonyos Európai Uniós cégeket, egy sok német cégek konkrétan, ide sorolhatjuk az osztrák Spárt is, vegzálnak, méghozzá nem is akárhonnan egyébként, hanem általában gyakorlatilag a hivatalos hatóságok különböző módszerekkel, vagy az adóhatóság révén gyakorolnak nyomást.
De a szektorális törvényeket, szabályozásokat se felejtsük el, amelyek mondjuk célzottan sújtanak egyes vállalatcsoportokat.
Ebben az értelemben ezek a kérdések, az a nyitott kérdések visszatérőek, most már Európai Uniós dokumentumokban is, és amikor ugye utoljára néhány héttel ezelőtt a német pénzügyminiszterrel készítettünk egy interjút, akkor ő maga is elismerte azt, azt mondta, hogy a német kormány is vizsgálódik ebbe az ügyben, hiszen német cégek panaszkodtak náluk arról, hogy Magyarországon gyakorlatilag a belső piac által megkövetelt szabályokat nem tartják be olyan értelemben, hogy megpróbálják őket a piacról kinyomni, különböző okoknál fogva, vagy pedig diszkriminatív megoldásokat alkot. Tehát eljutott ez a egy más szintre is. Ugye akkor megint felvetődik természetesen a kérdés, hogy ha egy ország így viszonyul annál a befektető cégek egy részéhez, akkor milyen alapon reklamál, hogy ez másik ország, ráadásul nem egy EU tagállam csinálja ezt. De ez már nyilván messzire vezet, és mindezről úgy beszélünk természetesen, hogy ebben a pillanatban igazából nem tudjuk azt, hogy valóban Ukrajna elkövetette olyan problémákat, a magyar panasz jogos. Lehet, hogy a magyar panasz jogos, csak amikor valaki ugye reklamál, akkor arra is azért érdemes figyelni, hogy ő maga mennyire tartja be a szabályokat, tehát ne legyen kettős mérce alkalmazásával vádolható.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Vomesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!